Isten hozott mindenkit ebbe a rossz időbe, és a múlt alkalommal már elkezdtük a Pálhegyi Feri bácsi lányának, a Brauerné Pálhegyi Krisztinának a gyerekneveléssel kapcsolatos előadását. Hát itt a beszélgetés elején egy kicsit a múltkoriból fogunk ismételni, azért azt róla elmondjuk, hogy gyógypedagógus és teológiát is végzett, és két felnőtt nagy lánya van, akikkel kidolgozták a tanulmányaik alapján a kéknevelés, gyereknevelésről szóló elméletüket, ami azt jelenti, hogy kapcsolatra épülő, következetes nevelés. Na hát ezt szeretnénk nektek továbbadni, amit tőle hallottunk, tanultunk. Szóval ugye ő azt mondta Krisztina bevezetőjében, hogy szülőként, pedagógusként azon fáradozunk, hogy a jövő nemzetének tagjai, a ránk bízott gyerekek ne csak megnőjenek, hanem felnőjenek, valóban érett, virágzó és gyümölcs termő emberé teljesedjenek ki. Hát ez nagy-nagy felelősség, és rengeteg munkával is jár, és akkor tudjuk elvégezni, ha tudunk rájuk hatni. Éppen ez a gond, hogy nehéz rájuk hatni, és egyre nehezebben boldogulunk velük, mert egyre kevésbé hallgatnak ránk. Ugye a kérdések tömkelege vetődik fel a gyermeknevelésben, hogyha nem bírunk velük, akkor vagy cselhez folyamodunk, vagy pedig erőszakhoz. És ez biztos, hogy jó. És akkor jönnek a kérdések, hogy mit kell csinálni, amikor pont az ellenkezőjét teszi annak, amit mi szeretnénk. Hogy mi legyen ennek a következménye, hány percre küldjem másik szobába, mitől tiltsam el, vagy mit használjak fel arra, hogy érvelve és meggyőzve milyen jutalmat kap azért, hogy megtegye azt, amire kérem. Hogy fogalmazzak, rájesszek, vagy éppen megvesztegessem? Szóval ezek mind kérdések, amire jó lenne választ találni. Ha ma nem, azért kapunk rá a választ a későbbiekben, mert aki nem hallotta, ebben az évben gyerekneveléssel szeretnénk foglalkozni. Na hát nem tudunk hatni a gyerekekre, és azért nem tudunk, mert nincs elég hatóerőnk. Az első mondatunk az, hogy azért van annyi bajunk a gyerekekkel, mert nincs természetes hatalmunk. Szóval ez a szó, ez már mindenkit meglep, hogy hatalom kell a gyerekneveléshez. Ugye basáskodni akarunk mi a gyerekek felett. Pedig nem erről van szó, hanem ha lenne ilyen természetes hatalmunk, akkor nem kellene trükközni, nem kellene körül cserkészni őket, hogy mikor, miért, éppen hogy fogadjanak szót, hiszen egy csónakba evezünk, és élvezhetnénk egymás társaságát, erősíthetnénk egymással való kapcsolatot, és hát ha tudnánk rájuk úgy hatni, és lenne hatalmunk fölöttük, akkor felelősséggel tudnánk őket érett felnőtté nevelni.
Na most a gyermekeink nevelés egyre nehezebb, ugye ez a mézgő család, ahhoz még pedig, ugye, aki emlékszik erre a filmsorozatra, tudja, hogy hát nem éppen komikus volt, de nem éppen egy tökéletes család, és nem éppen egy tökéletesen nevelt gyerekek, meg nem éppen ideális szülők, hanem inkább egy karikatúra volt az egész, de a helyzet most semmivel se jobb, a legtöbb családban, hanem talán még inkább rosszabb is. Tehát úgy néz ki, mintha egyre nehezebb lenne a gyermekeink nevelése. És azért, mert valami fontos dolog hiányzik a nevelés feltételei közül, és először is azt kellene tudnunk, hogy mi az, ami hiányzik, és hogy mikor és hogyan veszítettük el. Nem kellene, hogy a nevelés ilyen nehéz legyen, hiszen az emberiség azért évszázadokon keresztül azért megbirkózott ezzel a problémával, sőt évezredek óta, és ez az életünknek a természetes, ösztönös része kellene, hogy legyen. Ugye régebben nem is nagyon voltak még erre vonatkozó különösebb problémák, a gyerekek így úgy valahogy mindig felnövekedtek. Hát persze problémák nyilván mindig voltak, de talán nem ilyen nagy mértékben. Ezt még 100 évvel ezelőttig is. Ma viszont úgy néz ki, hogy egyre nehezebben bírunk a gyerekkel, mondjuk, hogy indigó gyerekek, mint a YZ, meg nem tudom milyen generáció, ami egészen más, mint a mi korosztályunk, mert pláne, mint az előttünk járó korosztályok. Pedig sose volt ennyi információ nevelés, sose volt ennyi nevelés tudománnyal foglalkozó könyv, meg blog, meg írás, meg információ, és sose volt ilyen kevés gyerek a családban. Tehát most egy-két gyerekkel is hatalmas problémák meg a nevelése, azelőtt meg hát elboldogultak sokkal többen is. Ugye a családi Bibliában benne, hogy a nagyapámnak 8, hanem ennek 12 testvére volt, és azért mindegyik felnőtt, és mindegyből hát rendes, becsületes, szorgalmas ember lett. Ennek ellenére úgy tűnik, mi szülők nehezebben boldogulunk, mint a dédszüleink a nagyszüleinkkel. Mi a titok? Mi teszi könnyűvé a nevelés? Hogyha tudnánk, ugye, hogy mi az, ami hiányzik, hogy mit veszítettünk el, akkor közelebb jutnánk a megoldáshoz. De ugye az a probléma, hogy először egy jó kérdést kell feltenni, és ez a kérdés, hogy mi teszi könnyűvé a nevelés. Mi az, amitől a gyereket könnyen lehet nevelni. Itt 8 pontba soroljuk fel a titok, vagyis hát, hogy mit teszik, nem a titkot, azt még nem, a titok az, igen, meg nem is lehet csak egy mondatban megmondani, milyen jó lenne, ha meg lenne. Tehát, ha olyan gyereket könnyű nevelni, aki hallgat ránk. Hát, aki megteszi, amit mi mondunk, akinek a mi szavunk fontos, és akkor is tudhatjuk, hogy azt fogja tenni, amikor mit tudom, nem vagyunk jelen, az egy jó dolog. És olyan gyerek is, aki bízik bennünk, és aki, sőt, nem csak, hogy bízik bennünk, hanem ránk bízza magát, tehát a bizalmát a bennünk, mint szülőkbe veti. Vagy az a gyerek is könnyen nevelhető, aki tőlünk vár segítséget és útbaigazítást. Tehát kíváncsi arra, hogy nekünk milyen véleményünk, értékeink van, már a nagyobb gyerekre is gondolunk, akár a kamaszokra is, és kérdez, és tőlünk várja az útbaigazítást. Egyébként itt az jutott eszembe, hogy van egy olyan régi illésszám, hogy volt idő, mikor a gyerek még kérdezett és válaszra várt, és az nem volt mindig érthető. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekek még kicsit kérdeznek, és amikor kezdjük, hogy most így hozzámondom a dolgokhoz, hogy válaszolni kell nekik, és nem szabad őket lerázni. Emlékszem a saját gyerekkoromban is, hogy tényleg én se kaptam mindig választ, mert vagy türelmetlenül elutasítottak, hogy mit ezzel ne zavart, vagy pedig olyan butaságokat mondtak, hogy mit azért, mert a vasmacska nem szőrös, meg ilyen dolgokat, hogy tudod, hogy ez nem jó. Tehát amikor gyermek, meg amíg egyáltalán kérdez, addig örülni kell neki. Az unokáink azért próbáljuk ezt csinálni, hogy válaszolunk neki, türelmesebbet, egy nagyszülőnek azért egy kicsit könnyebb. Aztán jó az, hogyha a gyerekünk hozzánk akar hasonlítani, hozzánk méri magát. Tehát olyan szeretnék lenni, mint apám, anyám, stb. Ugye most vannak olyan orvos családok, ahol orvos lett a gyerek is. És ismerünk nem egy ilyen. Tehát milyen pont ellenkező, hogy eszükbe se volt, sőt, a mi szakmányon keresztül totálisan meg is utálták az egész egészségét. De van olyan. És akkor úgy elgondolom, hogy azért ott valamit jól csináltak a szülők. Tehát olyan értelemben, hogy példának tekintette az apját vagy az anyját, ennek ellenére, hogy milyen piszok nehéz foglalkozott. De gondolom más szakmákra is el lehet ezt mondani, ugyanúgy. És jó az, hogyha gyerekünk szeret velünk lenni, és kedveli a társaságunkat. Sőt, ugye nagyon nehéz őt nevelni, aki nem szeret a szüleivel együtt lenni, az nagyon nehéz megközelíteni, elérni. És a gyerekünk otthon érzi magát velünk, tehát az otthonosságnak, a meghittségnek az érzése alakul ki köztünk, és a gyerek is úgy érzi, hogy valahol otthon van egy biztos hátországa. És könnyű azt a gyereket nevelni, aki követ bennünket, tehát a mi példánkat. Visszautalom a kettes pontra is. És azt, aki megosztja a titkait, tehát hogy nem a hátul mögött intézi a dolgait, nem cinkos másokkal, nem játszik össze, hanem őszinte is, és mindig tudunk róla a gondolatait is megosztani. Ez egy nagyon nagy dolog. Azért a világító torony azért van, hogy tőlünk vár segítséget, útbaigazítást, önök vagyunk neki, vagy önnek kellene, hogy legyünk, mint a világító torony. És hát mitől lesz ilyen a gyerek? Ez egy jó kérdés. Van, aki ilyennek születik? Erre az válasz az, hogy nem. Mert akkor mindig ilyennek lenne. Itt a Ferenczi Károly József és testvére című festményt tettük illusztrációra. Ugye
Jákobnak
volt 12 fia. És ez a 12 fiú, bár ugyanaz volt az apjuk, és gondolom azért hasonló módon nevelést kaptak mind a 12-en, ugyanazt látták otthon az apjuktól. Mégis teljesen különböző jellemek lettek. Ugye a legkisebb, a József az nem a legkisebb, hanem az utolsó, de majdnem a legkisebb, a Benyamin a legkisebb. Az egy nagy karriert futott be, de a testvére úgy, hogy a testvérei eladták. És még az eladásban is voltak külön, volt, aki meg akarta, hogy jöjjék meg, a másik azt mondta, hát elég, ha csak bedobjuk a kútba, aztán ott hagyjuk. Arra, inkább adjuk el, akkor lesz egy kis bevétel is belőle, szóval különbözőek voltak, ezt így közbevetőleg mondtam, annak ellenére, hogy ugye egy apának voltak a gyermekei. Na most akkor talán meg lehet tanítani a gyereket, hogy ilyen legyen az előző 80, de az sem igaz, nem tanításon múlik. Ha tanításon múlna, akkor hát talán többet el tudnánk kérni, de sajnos csak tanítással, tehát értelmi magyarázattal úgy értem, biztos, hogy nem lehet. De ha már ilyen a gyerek, ami az előző 8-hoz, akkor sok mindenre meg lehet tanítani. Tehát egy ilyen gyereket, aki hát ennyire, hogy mondjam, jól nevelhető, mert akar, odafigyel és bizalmat helyez abba a pedagógusba, felnőttbe, azt jól lehet tanítani. Tehát akkor mi a titok nyitja a hozzáértésünk, vagy a felelősségtudatunk? Természetesen a felelősségtudat az általában azok a szülők, akik tényleg érdekel ez a dolog. Tehát azokban megvan a felelősségtudat egyforma módon. És a hozzáértés, nagyon sokan azt gondolják, hogyha elég könyvet elolvasnak, elég szakirodalmat, akkor és nő a hozzáértésük, akkor meg tudják ezt valósítani, hogy ilyen legyen a gyerek. De ez se igaz, mert akkor mindegyik gyerek ugyanolyan nevelhető lenne. Azt a példát szoktam mondani, hogy mondjuk van három testvér, ugye egy család, ilyen azért még ritkán előfordul. Ugye az ember azt gondolna, hogy a hozzáértés azért a legkisebbnél a legnagyobb. Tehát ugye növekszik, mert részben tapasztalatot szerez, részben a szülő tényleg akar is, akkor egyre több információt szerez be. De valóságban sokszor tapasztaltam, hogy épp a legkisebb gyerekkel van a legtöbb probléma, pedig hát ott lenne a legtöbb hozzáértés. Ugyanolyan nevelhető lenne, de nem. Talán a szülői szeretet hozza ki ezeket a tulajdonságokat a gyerekekből. Még azt sem lehet mondani, hanem azt lehet mondani, hogy ha a gyerek nem ilyen, akkor nagyon kell őt szeretnünk, hogy el tudjuk viselni. De viszont azért jó helyen nyomozunk, mikor a szeretetről beszélünk, mert mindjárt jön a válasz, hogy nem elsősorban arról, persze kell, hogy a szülő szeresse. Egy percig nem vitatjuk, ez az alapja mindennek, hanem egy másik dologról van szó. Mindjárt.
Na hát nyitja. Akkor mi a titok nyitja, ami a feltett kérdés. Nem a szülőnek a szeretete a gyerek iránt, hanem fordítva. A gyereknek kell, hogy szeressen bennünket. És milyen nehéz ezt így megfogalmazni, mert ugye az a világ legtermészetesebb dolga, hogy szeretjük a gyerekeinket. De ő szeressen bennünket, ez a lényeg. És azt a gyereket tudjuk igazán nevelni, aki szeret bennünket, mert annak mi példakép vagyunk, és mindenképpen próbál bennünket utánozni, megfigyelni ránk, hogy a szeretetét kimutassa irántunk. Hoztunk egy példa a beszédekből egy idézetet, hogy adjad, fiam, a te szívedet nekem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Tehát, ha ő szeret engem, akkor én sok mindent el tudok érni vele. És akkor tudunk igazán jó apák, anyák lenni, hogyha a gyerekeinknek szüksége van ránk, miénk a szívük. Tehát akkor tudunk igazán rájuk adni, ha miénk a szívük. És a nevelés kudarca vagy sikere azon múlik, hogy a vele kapcsolatban álló felnőttet mennyire szereti. Szokratesztől egyszer számon kérték, hogy egy tanítványát nem tudta nevelni, tanítani, megtanítani, és akkor feltették a kérdést, hogy miért, és az volt a válasz rá, hogy nem tudtam tanítani, mert nem szeretett. Mert ő engem nem szeretett. És ha tanítani nem lehet, akkor nevelni meg még nehezebb, anélkül, hogy ő szeretne bennünket. Na, a gyereknek a felénk vetett bizalma egy láthatatlan köldökzsinór. Ugye a magzati érés során belül egy védettségben él, és a magzat a köldökzsinóron keresztül lesz fogadó képessé arra, hogy befogadja, amit mi mondunk neki, beépítse az életébe, és szem előtt tartsa a mi életvezetésünket, akkor tudunk igazán ráhatni. Ha elveszik ez a bizalmi kapcsolat, akkor biztos, hogy nehezen nevelhető lesz a gyerekünk. Tehát a fontos, amit ugye Krisztina is említ, a kapcsolat, a szülővel való kapcsolat. Szóval a titok nyitja a gyermekünk szeretete irántunk. Szóval mit teszi könnyűvé a nevelést? A jól kötődő gyermek. Szóval azzal, hogy ezzel a témával foglalkozzanak, ahhoz kellett egy tudományos nevet találni a szeretetnek ehhez a kifejezéshez, a kapcsolódás kifejezéséhez, és ehhez a jó kötődést szót találták, tehát a kapcsolatnak a tudományos neve a kötődés lett, és ezzel Neumann Gordon foglalkozott, aki azt mondta, hogy a kötődés a közelség elérése, sére és fenntartására irányuló hajtóerő. Tehát a kötődést a hajtóerő jelenti a gyerek és a szülője között a kötődés. Tehát volt a kapcsolat, amit az előbb emlegettünk, utána jön ez a kötődés. Gordonról annyit kell tudni, hogy egy kanadai fejlődés pszichológus, és az ő iránymutatása alapján épülnek fel ezek a tanítások. Na most ez a kötődés ugye a belső hajtóerő, és ez egymáshoz vonz és összetart bennünket. Nem csak testi, hanem érzelmi, lelki közösség, és nem csak kisbabáknál, hanem a felnőtteknél is fontos ez az egymáshoz való kötődés. Ugye a kép az irányadó, illetve nagyon jól mutat, hogy a liba mamát követik a sajátjai, és mi van akkor, hogyha hiányzik ez a kötődés. Szóval azok a gyerekek, akik nem tudnak igazán kötődni a szülőkhöz, nincs a beléjük vetett bizalom, azok ugye egy falat építenek maguk köré, elzárkóznak, szeparálódnak. Érzéketlenné válnak, és egyszerűen magukba burkolóznak, és nem tudják megtartani a kapcsolatot a szülőkkel, és egy mérhetetlen nagy szakadék keletkezik a szülő és a gyerek között, ezt hívják szeparációnak, és az ilyen gyerek fél, szorong, és nem fejlődik. Ahol pedig szeretet uralkodik a családban, a gyerek és a felnőttek között, azok kinyílnak, azok fejlődnek, és mindenképpen érződik a különbség a kettő között. Eszembe jutott, ugye itt is itt vannak a libák, és ahol nincs kötődés, kapcsolat nincs az anyalibával, ott létrejön a szeparáció. És eszembe jutott, hogy a gyerekek nagyon szerették a vidám meséket az esti meseolvasás során, és ugye a kacsamama kikölti a picinyeit, és akkor rögtön elindulnak utána a kacsák, igen ám, de egy tyúk tojás is bekerült ebbe az alomba, és a kis csibe az megáll a tópartján, és elszakad a szülőtől, a kacsamamától, és ott marad teljesen egyedül, és nem kapcsolódva a szülőhöz, és nem kötődve hozzá, és akkor nem lehet nevelni, szóval akkor nem hiába mondja a kacsamama, hogy mit kell csinálni, hogyha ő elszeparálódott. Szóval kötődni kell, és a kapcsolaton kívül a kötődés a fontos.
Na most van egy, a Biblia is megfogalmazta ezt, már sokkal régebben, mint a pszichológusok. Ugye mi a Szentírás, az életkönyvének, tehát ezt többször elmondtuk, amiben minden lényeges dolog benne van, ami az emberi életre szükséges, és ez a János levelében van, első levelében, a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Tehát tulajdonképpen a kötődés az a szeretetnek a szinonimája, és a félelem pedig a szeparációjé. Tehát ez már régebben meg van fogalmazva, mint mostanság.
Na és mire jó a kötődés? Ugye az előbb mondtuk, hogy a szeretet kiűzi a félelmet, és szintén a János Jánosnál olvashatjuk, hogy Isten maga a szeretet. És ezzel a szeretetével Isten nem hagyott bennünket egyedül a gyerekeink nevelését illetően, hanem beléjük ültette a kötődő ösztönt. Szóval, hogy ösztönösen is ragaszkodjanak hozzánk a gyerekeink, bízzanak bennünk, hallgassanak ránk, kövessenek a biztonságot nyújtó kapcsolatban. Ugye, amíg a méhen belül fejlődik a baba, ez folyamatos érési folyamaton megy át, és amikor alkalmassá válik a külvilági életre, akkor megszületik. Ha megszületik, akkor még nem fejeződik be az érés folyamata, hanem alkalmazkodva az újabb körülményekhez fejlődik, megtanul járni, a saját fejét használni, és kezdi építeni a saját egyéniségét, és igyekszik is megtartani a maga határait, és jelzi is nekünk, hogy neki van önálló akarata, és ez tulajdonképpen jó is, hogy ez a fejlődés végbe megy, és tudnunk kell, hogy ez a fejlődés gyakorlatilag az érési folyamat az egész életünkön át tart. Nekünk arra a kritikus időszakra kell figyelni, amikor fejlődik a gyerekünk, hogy jó dolgokat építsünk, illetve mutassunk nekik ahhoz, hogy az érési folyamatokban pozitív dolgokat tudjanak felhasználni. Ugye, amikor megszületik, akkor a kapcsolata gyakorlatilag a köldökzsinóron keresztül, mivel azt elvágják, megszűnik a szülővel. Nekünk az a feladatunk, hogy a kikerülve a világra biztosítsunk neki egy láthatatlan méhet és egy láthatatlan köldökzsinort is, amin keresztül, ahogy az előbb említettük, hogy fel tudja venni, be tudja építeni azokat a dolgokat, amire mi szeretnénk megtanítani, és aszerint élni. Ugye szívünk szerint, ha belegondolunk, lehet, hogy szóval magamról beszélek, inkább így fogalmazok, ugye gyakorlatilag mindig szeretnénk a gyerekeink életét mi irányítani, úgy intézni a dolgokat, logisztikázni, mert mi már tudjuk, hogy mi mindent hogy kell csinálni, és irányítani a gyerekeinket, és már első perctől kezdve nevelni szeretnénk őket. Nem vagyok büszke rá, de amikor kezdő orvos voltam, akkor ugye a világ legtermészetesebb dolga volt, 3 óránként szoptatunk, nem előbb, nem később, ha sír az a baba, akkor megkínáljuk először teával, a későbbi időkben vizet ithattunk velük. Szóval ez az, ami a szeparációhoz vezet, hogy katonásan, rendben, ahelyett, hogy magunkhoz vontuk volna őket, és a múltkor beszéltünk róla, hogy milyen jó az apás szülés, és milyen jó, hogy rögtön merre teszik a gyereket, hogy az érintéssel, a kapcsolatteremtéssel már is elindítjuk egy olyan folyamat felé, ami segít bennünket abban, hogy később a nevelésükben jobban tudjunk mellé állni. Szóval azért vannak hibák. És mi a szülők dolga azután, hogy ő a világra jön? Az, hogy a védett tápláló környezetet mindenképpen megteremtsük a számára, azt a láthatatlan anyaméhet, ahol az éretlen ember palánta éretté, kifejlett önmagává, igazi felnőtté váljon. Ugye, ha már felnőtt, akkor úgyis önálló életet él, akkor ő már megszervezi ezt magának, és tulajdonképpen az, hogy önállóvá váljunk, arra mindenki törekszik, már a kicsi gyerek is igyekszik önállósodni, de nekünk az a dolgunk, hogy minél inkább kapcsolódjunk a gyerekhez, minél inkább kötődjünk, és ezt a kötődést kell nekünk erősíteni.
Ugye a lányom, aki pedagógus, ugye erre azt mondta, hogy hát azért az önállóság az önállóság, persze, de ez erre törekszik, ez bele van építve, hogy a különböző életszakaszokban meg akar bizonyos dolgokat magától is, ez egy spontán dolog, és nem erre kell ráerősíteni, tehát hogy minél hamarabb leváljon tőlünk, hanem ugye ez a kicsit paradoxon, hogy minél tovább fenntartsuk lelkileg ezt a láthatatlan köldökzsinort, tehát ezt a kötődést.
Hát ugye ez a kötődés, ez gyakorlatilag függőséget jelent, és akárhogy is van, ezt a függőséget törekedjünk megtartani, azért, hogy ne szeparálódjék. Szóval ez a nevelésünknek a lényege. A kapcsolat, a kötődés és a függőségnek a megerősítése.
Na most ugye az Úristen azért gondoskodott róla, hogy ennek meglegyenek a biológiai hátterei. Tehát én ugye mindig elcsodálkozom, mikor ezekre a dolgokról olvasok, meg hallok, és ilyenkor mindig az a véleményem, hogy mekkora hit kell ahhoz, hogy valaki Isten nélkül ilyen evolúció alapon tudja elképzelni mondjuk az embernek a fejlődését, mert szinte lehetetlen. Hát hogy ilyen úgy magától kialakuljon, amit az Isten úgy így nagyon jól eltervezett. Először is az, hogy egy új szülöttnek a felneveléséhez hosszú idő kell, nem mint az állat, hogy kis csikó, hogy már lábára tud állni, aztán már nem sokára már tud legelni, meg ilyesmi. Nem, az embernél évtizedekre tartó hosszú folyamat ez. Na most, hogy ez lehetővé váljon ehhez, ezt kapunk hát mennyei segítséget, mégpedig hát ezen a belső elválasztású mirigy rendszeren keresztül is. Ez az oxitocin nevű hormon. Na most az oxitocin hormonról, amikor mi még tanultunk annak idején az egyetemen, annyit tudtunk róla, hogy hát ez ugye az agyba keletkezik, a hipotalamuszba, az agynak hipotalamusz nevű részébe, és egy ilyen polipeptid, egy ilyen fehérjeszerű anyag, ami a méh összehúzódást segíti, és tulajdonképpen ez indítsa be a szülést. Annak idején is már volt olyan, hogyha nehezen indult be a szülés, akkor egy oxitocin infúziót kötöttek be, és akkor azzal serkentették. Meg még annyit tanultunk, hogy a tejjelválasztást is ennek a hormonnak a indítja be. Na most ezek a perifériás hatások, aztán kiderült, hogy vannak ám ennek az idegrendszerre sokkal bonyolultabb hatása is ennek az oxitocinnak, ami gyakorlatilag nélkülözhetetlen abba, hogy ez a kötődés kialakuljon. Például egy szorongást csökkentő és félelmet csökkentő hatása van, nyugalom és összetartozásnak a hormonja. Ez a korai kontaktus, testi kontaktus révén alakul ki a mama és a gyermek között. Tehát, hogy Márta is mondta, hogy ezért nagyon fontos, hogy amikor a baba megszületik, akkor ne csomagoljanak, azt vigyék el valahova, aztán majd órák múlva előhozzák, és akkor, hanem most már ezt tudatosan csinálják, hogy ráteszik a mama hasára, és akkor ez a testi kontaktus, ez kialakul, és ezáltal megnyugszik a baba, például normalizálódik a szívműködés a szülés után, felveszi a normális testhőmérsékletet, halljuljon akkor az anyának a szívműködését is, hogy ráteszi. Tehát ettől a gyerek megnyugszik, ez egy ilyen nyugalmat kiváltó hatás, ami ezen keresztül alakul ki. Elősegíti ez az oxitocin a társas támasz nyújtását és fogadását, nem csak az anya-gyermek kapcsolatban, hanem a házasságbontásra beszélünk, a férj-feleség, sőt, tágabb értelemben mindenféle meleg, meghitt, bizalmas emberi kapcsolatban is ez biztosítja a társas támasz nyújtását és fogadásának az érzését. Például megállapították, hogy nem csak ez a Canon-féle vészreakció van, hogy üs vagy fuss, tehát hogyha mondjuk képzeljük el, egy macskát megtámad egy kutya, ugye ha van lehetőség a macskának elszalad, de a sarokba szorítják, akkor védekezik, hogy felfújja magát, prüszköl, karmol, stb. Tehát ugye ez az általános védekező reakció, hanem van egy másik is, mégpedig az, hogy nyugalom és összetartás. Tehát a bizonyos helyzetekben ez a célszerű magatartás, hogyha nincs értelme sem elmenekülni, sem szembeszállni, akkor az egymásba való kapaszkodás és a nyugodtan maradás tulajdonképpen ez a jó megoldás. És mondok egy ilyen házi orvosi példát rá, hogyha engem egyedül kihívnak egy dühöngő elmebeteghez, aki éppen a baltával akarta mindent szétaprítani maga körül, akkor én nagy bajba vagyok. Igaz? Mert hát most mit tudok csinálni? Vagy elszaladok, mert megfékezni nem tudom, hát ő egy dühöngő elmebeteg. Sokkal erősebb, mint én, meg sokkal elszántabb. De hogyha, mit tudom, egy két mentőssel, két rendőrrel, meg mit tudom, még a gépkocsit, öten megyünk be, akkor általában az a tapasztalat, hogy pusztán attól a látványtól, hogy itt van öt nyugodt ember, ugye, tehát nem is kell, hogy fenyegetőzni, meg mit tudom én, hanem ez gyakorlati tapasztalat, ezt többször átéltem, hogy akkor az illető tárgyalóképesebbé válik, kellett tőle kérni a baltát, hogy ugyan bátyám, már mutassa meg, már milyen baltája van, magának átéltem ezt a dolgot. Tehát van egy ilyen, és ezt is ezt teszi lehetőbb, hogy ott vagyunk egymás mellett, ugye, lehet, hogy kezdetben ismeretlen emberek, de mégis kialakul köztünk egy összetartás, és ez teszi lehetővé, hogy így egymásnak társas támaszt nyújtsunk, és biztonságban érezzük magunkat. Na most ez a kitérő után ugye más hatása is van, fájdalom, csillapító és egészségvédő hatású a bőrkontaktus útján. Ugye mindenki tudja, hogy pici gyerek elesik, mit tudom én, megüti a könyökét, térdét, oda megy anyuka, megpuszíja, adok rá egy puszit, és a gyerek már nem kiabál, nem ordít, megnyugszik. És ennek ez a hatása többek között. Erősíti a szociális viselkedést, empátiára való képességet. Például ez az egyik oka ennek, ez az oxitocin termelő az úgynevezett mama szagot. Az egy nagyon fontos dolog, ugyanis az újszülött felismer és a memóriába elraktározza az édesanyjának ezt a... Ugye bekerül ez az oxitocin a szérum, vérszérum, és a vérszérumon kezdve a bőr, van egyfajta kifárolgás, ami ráadásul egyéni is, tehát egyedi jellegzetet, és ezt a baba megjegyzi. És hogyha ezt megérzi, akkor megnyugszik. És ez egyfajta biztonságérzetet is ad számára. És például erősíti a szociális viselkedést, tehát úgy pont ezáltal a megnyugvásod, és az anyában is egy ilyen empátiás készség, hogy megérzik egymásnak az érzéseit, reagálnak, rezonálnak. Örömtelivé teszi a társas együttlétet, kialakul az úgynevezett anyai érzés. Tehát nagyon sokszor például az ember nem érti, hogy tudnak egyes anyák olyan kegyetlenül bánni a gyerekeikkel. Ugye kiteszik, meg mit tudom, hallottatok ilyen kriminális dolgokat. Ugye ez azért van, mert ugye az anyában is alacsony ennek az oxitocinnak a szintje, mert ő se kapja meg a párjától, vagy a családjától azt a társas támogatást, hogy benne ez a kellő szinten kialakuljon, és ezért van sokszor ilyen, és ennek az ellenkezője ez a gondoskodó magatartás. Növeli a bizalmat a gyermekben a szülei iránt. Végeztek olyan kísérletet, hogy előtte megmérték az oxitocin szintet a házastársakat, gyerekekkel végezték ezt a kísérletet, ahol eleve magasabb volt az oxitocin szint, ugye ott a magatartás is a családon belül gondoskodó volt, és akkor utána megkérték, hogy 10 percen keresztül hát üljenek egymás közelebb a házaspárok, minél gyakrabban érintsék meg, öleljék meg, és utána megint megmérték. És erre még emelkedett is az oxitocin szint, az eleve magasabb oxitocin szint emelkedett, és aztán majd megmérték a gyerekeknél is, és kiderült, hogy a gyerekeknél azon kívül, hogy fontos, hogy a szülőkben mekkora az oxitocin szint, az is számított, hogy mennyi minőségi időt foglalkoznak a gyerekeikkel, és mennyit játszanak, mennyien ilyen társas, pozitív társas élményük van, és ezáltal a gyermekekbe is kialakult. És van még egy nagyon fontos egészségvédő hatása is, például az anyai szervezetre nagyon pozitívan hat. Tehát például az oxitocin megrövidíti a lepényi szakasz utáni vérzésnek az idejét, tehát hamarabb felépül gyakorlatilag az édesanyja a szülés után, ugye a tejjelelválasztásnak a tejbelövelést azt mondtuk, és még olyan védő hatása is van, hogy a kardiovaszkuláris, vagyis a szívérrendszer és az idegrendszeri betegségek ellen a női szervezetben egy védelmet biztosít a magasabb oxitocin szint. Ugye mondtuk a házasság gondozásában, hogy a házasságban élő embereknek a jobbak az életkilátásai magányosokhoz képest, és azt mond, még a nem túl jó házasságban élőket is összehasonlítva a teljesen magányosakkal vagy elváltakkal szembe. De, és azt mondtuk, hogy elsősorban a férfiaknál, de nem csak a férfiaknál, ezáltal kiderült, hogy ez az oxitocin ez a nőknél is egészségvédő hatású. Tehát milyen a szülői-gyermek kapcsolat természete? Most visszatérve megint, hogy ez egy kitérő volt, hogy ennek a hormonális háttere, ugye a kapcsolódásnak, visszatérünk a mondani valamit lényegére, hogy ami a kapcsolat, a lényeg. Tehát ez milyen ez a kapcsolat? A jó szülő-gyerek kapcsolat, az hierarchikus. Bármennyire is most egy demokratikus társadalom, minden, csak a jogokról szól minden, de ez a kapcsolat, ez nem a jogokról szól, hanem itt ez a felelősségről szól igazából. Tehát arról szól, hogy kiviseli gondját annak, akinek gondoskodásra van szüksége. És sokszor azt látom, hogy egész pici gyerekekkel demokráciát akarunk játszani. Meg akarjuk kérdezni, hogy el szeretnél-e menni az óviba, vagy nem szeretnél. El szeretnéd-e benne a cipődet, vagy nem szeretnél. Ez nem szavazás kérdése. Valahol van, aki gondoskodik, van, aki meg rászorul a gondoskodásra. Tehát ez a kötődés kétféle szerepet oszt ki a kapcsolat tagjaira. Egyik a gondoskodó vezető, ez a szülő, a másik pedig a függő elfogadó. Tehát, ha valaki egy függő, elfogadó szerepben kapcsolódom, akkor hajlamos vagyok megbízni benne, segítséget kérni, elfogadni tőle, útbaigazítást kérni és elfogadni, szót fogadni. Ha valaki ezt pedig gondoskodó vezetőként kötődöm, akkor hajlamos vagyok a szükséglet kielégítő félnek a szerepét vállalni a kapcsolatban. Na most a felnőtt kapcsolatban ugye ez ilyen oda-vissza van normálisan, tehát ha én esem el, akkor ő segít fel, ha ő esik el, akkor én segítem fel. Az ő kérdésére én vagyok a válasz, és fordítva. Tehát a házasság akkor működik jól, hogyha felváltva a szükségleteknek megfelelően bizonyosodik szimmetrikusan helyezzük magunkat ebbe a szerepbe. Éppen tegnap egy Mártával láttunk egy filmet, egy házas párról, sem mondom meg, hogy melyiket, de az volt a fő házassági probléma, hogy a nő nagyon tökéletes volt, és gyakorlatilag a férj azt hiányolt, hogy te vagy, aki többet keresel, te vagy, aki mindent meg tud szerelni, te vagy, aki, mit tudom én, jól megszervezed az egész életünket, és ő olyan feleslegesnek érezte magát, és hát ezért már kifele lépegetett a házasságból. Mondjuk azért mondom, hogy az a jó, hogyha felváltva felnőttek házastársak, felváltva tudjunk ebből a függő elfogadó és gondoskodó vezető szerepbe kerülni. De a gyereknél erről szó sincs. A gyereknek a helyzete az egyirányú utca, tehát a gyermek az csak a függő elfogadó szerepben kell ahhoz, hogy maradjon, hogy magáévá tegye a szülő példáját, értékrendjét, és a felnőtt, a gondoskodó fél, az ő szerepéhez tartozik az, hogy biztonságot nyújt és felelősséget vállal. Még egy kérdés. Tehát milyen az ideális gondoskodó vezető? Itt az Úr Jézus Krisztusra szeretnénk rámutatni, és ez a példa, amikor a Péter ugye a vízen járt, amikor a Jézus közeledett a tanítványokhoz a vizen, és akkor Péter azt kérte tőle, hogy hadd mehessen oda hozzá, és mindaddig, amíg ránézett, ugye, addig fennmaradt a vizen, és amikor elvesztette a kontaktust, hogy így mondjam, a szemkontaktust Jézussal, és a hullámokra nézett, akkor elkezdett süllyedni. Na most Jézus ugye kigyújtotta a kezét, és ugye ismerik a történetet, és magához emelte Péter. A gondoskodó vezető felelősséget vállal azokért, akik tőle függenek. A szülők vagyunk, így kell a gyerekünk előtt mutatkoznunk ahhoz, hogy ránk bízza magát, ránk hallgasson és minket akarjon követni. Tehát ebbe a szerepbe kell magunkat. Ugye ez egyfajta érettséget is igényel, ugye természetesen. Mi azért vagyunk felelősek, már mikor felnőttek leszünk és szülők, hogy elég életszemélyiségünk legyen ehhez, hogy ezt a feladatot be tudjuk tölteni. A gyermekünk függő elfogadó kötődése teszi lehetővé, hogy neveljük. Ezen múlik, hogy megfogja a kezünket az ebrán, és kíváncsi lesz a véleményünkre kamaszkorában. Ezen múlik, hogy tudjuk-e táplálni és gondozni az életté virágzó, gyümölcsöző emberi fejlődését. És a gyerekek nem fogadják el akárkitől az irányítást, nem nyújtják a kezüket bárki felé, nem követnek bárkit. A kötődés személyválogató. Meg kell teremtenünk a kötődésnek azt a kontextusát, vagyis ezt a gondoskodó, elfogadó viszonyt, és fenn is kell tartanunk, mert a gyerekünk csak addig hallgat ránk, amíg ebben a szerepben hozzánk kötődik. De mindenképpen kötődni fog valaki ez a dolog. Tehát, hogyha mi elveszítjük vele ezt a kapcsolatot, akkor majd kötődni fog másokhoz. Esetleg nem csak pozitív értelemben, még szerencse, hogyha talál mondjuk egy jó pedagógust, egy megfelelő példaképet valakit a családból, aki ezt kötődni tud. De többnyire az szokott lenni, hogy kortárs csoportokhoz, negatív személyekhez kötődhet, hogyha velünk elveszti a kapcsolat, és akkor már nem hallgat ránk. És ezt kell elkerülni. Na most ez az utolsó diánk, de azt látjuk ugye, hogy egy témának a közepén vagyunk. A következő előadásokban pedig azt szeretnénk elmondani, hogy hogyan alakul ki, tehát hogyan fejlődik ki, mert ez fokozatosan fejlődik, bizonyos szakaszokban fejlődik ki ez a kapcsolat, mit ennek az akadályai, ennek a kapcsolatnak az akadályai, és hogy tudjuk azt elérni, hogy a gyermekünk nekünk adja a szívét, vagyis hogy kialakuljon ez a láthatatlan köldöksinór, és ránk hallgasson. Köszönjük szépen a figyelmet!